Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Napjaink nemzetközi biztonságpolitikai fejleményei indokolják a terrorizmus elleni küzdelem terén rendelkezésre álló jogi eszköztár kiszélesítését, aminek érdekében meghonosítják Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listájának jogintézményét. Olvasható a törvényben, amelynek kihirdetése a magyar közlönyben megtörtént. A listára elsőként az Antifa csoportosulás, valamint a Hammerbande Antifa Oszt került fel. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha előmozdítja ezzel a békeügyét. Donald Trump Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Trump közelinek nevezte tehát a megegyezést. Oroszország szerint dróntámadást indítottak az ukránok előző éjjel Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen, tudósított a Sky News. Az ukrán elnök ezt hazugságnak nevezte. Washington eközben megerősítette, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tegnap telefonon beszéltek egymással. A Fehérház sajtószóvivője szerint pozitív volt a két vezető tárgyalása. Vlagyimir Putyin az orosz hadsereg parancsnokaival találkozott, akik arról számoltak be, idén 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá Ukrajnában, az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, hanem a védelem megerősítésére összpontosítanak az utóbbi időben. Az elnök utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a biztonsági övezet létrehozását a határ mentén. Az ukrán-magyar határszakaszon 6588-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 45 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Kína nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan körül, Tajpej elítélte az erődemonstrációt. Ma 5 kijelölt zónában éles lövészetet is tartanak. A mostani a 6. nagyobb kínai hadgyakorlat Tajvan körül 2022 óta. Az Egyesült Államok csapást mért egy Venezuelához köthető kikötői területre, ahol a gyanú szerint drogcsempészhajókat készítettek fel, írta meg a BBC. Donald Trump amerikai elnök szerint jelentős robbanás történt azon a helyen, ahol szerinte felpakolják a hajókat drogokkal, de a támadás pontos helyszínéről és részleteiről nem közölt további információkat. A venezuelai kormány egyelőre nem reagált az állításokra. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért ma 18 órától megnyitják a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Új ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az atomenergia, a napenergia és az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. Meghaladja az 1000 milliárd forintot a Demján Sándor program segítségével indított beruházások értéke, összegezte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A program indulása óta csak nem 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat. Érdemes magyar véslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt vésliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a HÚ jelzés magyarországi üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó visszatérítés lehetőségével kecsegtetik az áldozataikat. Egyre több az olyan csaló e-mail, amelyben azt írják, a címzett a jövedelemadó bevallás alapján 140 ezer forint visszatérítésre jogosult. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel, hívja fel a figyelmet a NAV. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon. Hózápor helyenként előfordulhat, a szél élénk, olykor erős lehet, a csúcshőmérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming forever.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Hagyományok Háza a Cigány Népmese a Közművelődésben címmel rendezett egésznapos szakmai konferenciát november 22-én Budapesten, amely a cigány mesemondás kulturális, pedagógiai és közművelődési szerepét vizsgálta. A tanácskozás szünetében műsorunknak interjút adott dr. Bicó Gábor, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar társadalomtudományi tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a Cigány Népmesekutatások története című előadása témájáról, valamint dr. Orsós Anna, a MATE Kaposvár gyermeknevelési tanszék egyetemi docense, a Cigány szövegfolklór szerepe a nyelvoktatásban című előadása kapcsán. Most a november 22-én a Hagyományok Házában rögzített két interjút hallják, kedves hallgatói. A Hagyományok Háza konferenciáján az első előadást dr. Bicó Gábor, kulturális antropológus, a Debreceni Egyetem professzora tartotta. Nagyon izgalmas témát választott, a cigány mesegyűjtés történetét és jelentőségét dolgozta fel. A cigány mesemondó hagyomány miért érdekes és miért más?
Az előadás témáját azt nem én választottam, hanem felkértek rá, hogy áttekintést kellene mondani a cigány mesegyűjtések történetével kapcsolatban. Elég hosszú ideje foglalkozom olyan szerzőkkel, akik életművük fontos részeként vizsgálják a cigánymeséket. Azt tetszik kérdezni, hogy mi az, amitől a cigányság mesekultúráját egy sajátos kincsként kezeljük. Azt gondolom, hogy itt nem az etnospecifikus sajátosságok az érdekesek, hanem leginkább az, hogy a cigányság mese gyűjtésével foglalkozó szerzők fokozatosan jönnek rá arra, hogy ez egy nagyon komplex jelenség halmaz. Nem csak arról van szó, hogy a legtöbb cigány közösségben történeti léptékben volt egy figura, aki meséket mondott, hanem az is fokozatosan vált világossá, hogy ezek a mesemondók által létrehozott hatalmas korpuszok, repertoárok, ezek olykor meghökkentő mélységben tárgyalják és értelmezik ezeknek a közösségeknek a kultúráját, életmódját, értékrendjét. Maga a jelenség a 19. század végén válik világossá. Ez az orális kultúra, hiszen a 19. század végén a többségi társadalom azért már a perifériális közösségekben is, a parasztság esetében is jól megfigyelhető az írásbeliség terjedése. Viszont a cigányság többsége ebből kimarad. Így módon az orális hagyomány egyik reprezentatív formája a mese, az alkalmas eszköz arra egyrészt, hogy a közösség belső viszonyairól árulkodjon, másrészt pedig egy értékhordozóként elmagyarázza az érdeklődő számára, bárki külső megfigyelő számára, hogy hogyan működnek ezek a közösségek. Ezért volt nagyon fontos Wisloszky Henrik vagy Herman Antal úttörő munkássága. Aztán folyamatosan vált egyre komplexebb ez a vizsgálat, a szempontrendszer is egyre összetette. Megjelentek azok a kutatók, akik rájönnek arra, hogy itt bizony a mesemondásban döntő kapcsolat áll fenn a mesemondó személye és a közösség között. Tehát nem értelmezhető egy mesélő anélkül, hogy ne tisztáznánk azt, hogy mi az a közösség, amely működik. És az is világossá vált, hogy a két tényező között, mesélő és mesemondói közösség között egy dinamikus kapcsolat van. Tulajdonképpen a mesemondó közege az a közösség, ami életre hívja őt, és hát funkciót ad neki, hiszen mesélni nem lehet magunknak, pontosabban lehet, csak nem sok értelme van, és maga a mese, mint műfaj, mint szociális műfaj nem erre lett kitalálva, hogy ezt így fogalmazzam meg.
Professzor úr előadásában hangsúlyozta, hogy mindinkább érdeklődni kezdtek a kutatók a mesemondó saját világképe iránt, illetve a másik, ami én azt gondolom, hogy a kedves rádióhallgatóknak fontos lehet, és idézném professzor úr szavait, hogy nem lehet a mesén kívül maradni a hallgatók számára. Bontsuk ki ezt egy kicsit, arra kérném.
Igen, a mesekutatás eljutott odáig, hogy tulajdonképpen a meseszöveg az nem más, mint a világértelmezés. De ez a világértelmezés nagyon sajátos, nem úgy működik, mint a hétköznapi probléma megoldó gondolkodás. Ugye a mi gondolkodás módunkat az jellemzi, hogy alapvetően racionálisan viszonyulunk helyzetekhez, és ez a racionalitás egyfajta probléma megoldó képességként jelenik meg. A mesében viszont olyan dolgok történnek, ami racionálisan nem belátható. Csodák, varázslatok, olyan események, amelyek kívül esnek a racionalitás határain vagy terénumán. Éppen ezért, ahhoz, hogy a mesét komolyan vegyük, egész egyszerűen el kell fogadnunk, amit nevezhetünk így, hogy a mesei gondolkodásmód. A mesei gondolkodásmód nem más, mint a mesélő által a szövegben létrehozott világ. Ezt a világot el tudjuk fogadni abban az értelemben, hogy komolyan vesszük, és már pedig sárkányok léteznek, a tündérek a valóságunknak a részét képezik, akkor innentől kezdve nyert ügyünk van, mert a mesében megfogalmazott üzenetet, ami a mesemondói szándék szerint a közösség irányába megfogalmazott állítás, értelmezés kibonthatóvá válik. Egész egyszerűen, hogyha a mesemondói viszonyt, illetve a mesélő által létrehozott nyelvi világot nem vesszük komolyan, a mesei gondolkodásra nem vagyunk képesek, akkor mondjuk azt, hogy a mese az csak gyerekeknek való dolog, az nem egy komoly dolog. Ugye hát ezt tudjuk, hogy a mese a 19. században maga a mesélni ige az a hazugsággal volt szinonim értelmű kifejezésünk, és hát a mai értelemben vett mese az egy értelmezésben előálló neologizmus. Maga a fogalom jelentéstartalma is csak később nyeli azt az értelmét, hogy műfaji formaként határozza meg ezt a csodás elbeszélt szöveget.
De ha arra gondolunk, hogy a legtöbb mese úgy kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt. Tehát tulajdonképpen maga a mesélő, és ugye itt a szóbeli mesemondása, tehát a hagyományos mesemondásra gondolunk, magával ragadja a hallgatóságot. Hogy tükrözik a cigány mesék a társadalmi helyzetüket, azt a szociokulturális helyzetet, amelyben ők élnek, ami őket foglalkoztatja?
Nagyon pontosan kifejezi. Nézzük ezeket a meseszövegeket, akkor a meseszöveg természetesen egyébként formai értelemben kicsit különbözik a többségi társadalom, vagy magyar népmesség gyakorlatától, kevésbé formakövető. Például ez a kezdő formula sem mindig, sőt, nagyon sok esetben egyáltalán nem figyelhető meg. Gyakorlatilag az in medias res kezdés, ez azt jelenti, hogy nincs a mesében felvezetés, felütés, hanem maga a sztori indul el úgy, ahogy aztán a hallgató megismerkedik a főhőssel és a főhős kalandjaival. Azt kell megértenünk, hogy a klasszikus meseforma, ugye a mesének különböző típusai vannak, ez nem az alkalom, ahol el lehet mondani ezeket a különböző formákat, de azt mindenki tudja, hogy a varázsmese, a klasszikus varázsmese, vagy tündérmese, ami a varázsmesének egy formája, az milyen módon fejezi ki azt, ahogy a hős, a mese történetének a főszereplője eljut egy kezdeti kiinduló állapotból, ami megbomlik, a feladat teljesítésén keresztül egy boldog vagy remélt nyugodt végállapotig. Most ez a klissé, tehát hogy a mese, az van egy kozmosz, egy rendezett világ, azzal veszi kezdetét, hogy ez megbomlik, a hős kap egy feladatot, és elindul egy utazás. Az utazás az pedig nem másról szól ebben az esetben, mint a mese hősének az erőfeszítéséről a tekintetben, hogy minél pontosabban értse meg azt a feladatot, ami rá vár. Ha jól érti ezt a feladatot, akkor sikeres lesz, és eljuthat odáig, hogy teljesíti a mesébe megfogalmazott elvárásokat, a feladatot megoldja, és a mese végső nyugvó pontra jut, aminek a legtöbb esetben a boldog vég, éltek, amit meg nem haltak formulával véget vetünk.
De itt érdekes volt az ön előadásában, hogy például a cigánymesék vége általában tragédiák. A hős meghal, elpusztul, belehal a történetbe.
Nem általában, tehát ott is változik. Tehát ez a mese mondó igényétől vagy szándékaitól függ. Nem ez az atipikus jelenség a cigányság esetében is, de vannak olyan mesemondók, mint az Ámi Lajos, ugye az Erdés Sándor által 1960-as évek elején felgyűjtött nagyformátum mesemondó, aki 262 történetet ott fejből, több ezer oldal szöveget jelent. Az ő történeteiben van jó pár olyan, amikor a hős egész egyszerűen végigcsinálja a tortúrát, megold mindent, és akkor végén mégis elbukik értelmezhetetlen módon. Szerintem nem ez az igazi kérdés, hogy miért dönt így a mesélő. Azért valószínűleg egyébként, mert hogy sokszor azonosul ezzel a sorssal. Tehát az ember hiába tesz bármilyen erőfeszítést, a végén, ám is egy rettenetesen szegény sorú környezetből származik, nem jut 5-6-ra. Tehát, hogy hiába fektetek energiát a boldogulásomon, a boldogulás nem adódik automatikusan, mint egyfajta következménye vagy eredménye az erőfeszítésnek. Ez könnyen előfordulhat. Szerintem ennél azonban sokkal fontosabb, tehát, hogy elbukik a mesehős vagy sem, maga az utazás. Ahogy eljut odáig, hogy végigmegy a feladatok során, és a maga számára megfogalmazza azt az értelmezést, amelyen keresztül tulajdonképpen a feladat, a nehézségek leküzdése beteljesül. Mégpedig azért fontos ez, mert itt valósul meg az a mesei értelmezés, tehát a mesehősének az értelmezése, amelyen keresztül a hallgatóság beleláthat az ő világképébe. Avval világképben, amely szerint ő az életét éri normáiba, értékrendjébe, társadalmi viszonya. És ez az a szövegmező tulajdonképpen, a mese történésének szövegtörzse, amelyben ez az értelmezői interpretációs viszony feltárja azokat a társadalmi szempontból is fontos jelenségeket, amelyeken keresztül megérthetjük például azt, hogy a cigányság hogyan gondolkodik a saját világáról. A társadalmi értelemben a mese az egy forrásszöveg. Nem minden mese természetesen, vannak olyan meseszövegek, amelyek csak a kontextusban érthetőek, és ahogy ezt elmondtam az előadásban is, a mese értelmezésének elengedhetetlen része az a viszony, amit a mese mondóról, az ő életútjáról, társadalmi környezetéről, közösségéről tudunk, illetve a mesemondói közösséggel való kapcsolatáról tudunk. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy helyén kezeljük.
Még egy utolsó kérdést engedje meg, professzor úr. Az előadását azzal zárta, hogy rengeteg feladat áll még a néprajzkutatók, a mesegyűjtők, különös tekintettel a cigány mesegyűjtői előtt. Melyek ezek?
Ma már néhány élő mesélő, ők is jobbára szinte aktív mesemondói közösség nélkül léteznek. Viszont az archívumokban és a felgyűjtött anyagokat tekintve óriási hiányosságaink vannak. És nagyon sok forrásszöveg nem került megjelentetésre az idáig. Ezeknek a kritikai kiadása nagyon fontos lenne. Szerintem nagyon fontos feladat lenne a jeles gyűjtőknek és kutatóknak az életművéből azoknak a szövegeknek az összeválogatása gyűjteményes kötetekben, amelyek áttekintést adnának a cigány mese kutatás történetéről. Ez óriási tanúsággal szolgálna nem csak a mese iránt érdeklődőknek, hanem fontos forrásszöveg lehet társadalomtudósoknak is, és azt hiszem, hogy a társtudományok esetében általában érdekes lenne, hogyha ezeket a kiadványokat kommentárral lehetne ellátni, ki lehetne egészíteni kísérő tanulmányokkal, és akkor az egészről nem ilyen sporadikus képünk lenne, nem egy ilyen szórt viszonyunk lenne, hanem valami áttekintés, és ez megérné, mert ez egy nagyon-nagyon gazdag örökség.
Köszönöm szépen professzor úrnak, hogy a rendelkezésünk rá, hogy a Kerengő című közéleti műsor hallgató is értesüljenek ezekről a témákról. Orsós Anna, a MATE Kaposvár gyermeknevelési tanszék egyetemi docense előadást tartott a Cigány népmesék a közművelődésben című konferencián, a cigány szövegfolklór szerepe a nyelvoktatásban témát olyan szempontból, hogy a tanításban hogy lehet ezt hasznosabbá tenni, de mielőtt erre rátérnénk, kezdjük az előadása elejével, hogy a cigányok, illetve a romák által beszélt nyelvekre mi a jellemző hazánkban.
Magyarországon három nagy cigánycsoport van, és ez a három nagy cigánycsoport sajnos még kevésbé ismert, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy homogén közösség, és nagyon sokan azt gondolják, hogy a három cigánycsoport egy nyelvet beszél, és ezért a cigány nyelv az mindig ilyen egyes számban fordul elő, miközben ez a három cigánycsoport két nagy nyelv tudója. Leginkább a Kemény István 1971-ben, 92-93-ban, illetve 2003-ban végzett kutatásai alapján tudjuk, a három nagy csoport százalékos aránya az nagyon eltérő, a legnagyobb csoport az úgynevezett romungrók csoportja, akik egyébként muzsikus cigányokként ismertek ma Magyarországon, bár nem csak a muzsikus cigányok tartoznak ide, hanem a szekkovácsok és a vályogvetők is, ők a magyarországi cigányok kb. 70-71%-át teszik ki. Sajnos az ő nyelvük döntően már a magyar, tehát ez azt jelenti, hogy a három generáció mindegyike már csak magyarul tud, tehát a gyerekek, szülők, nagyszülők már nem tudják átadni a gyerekeiknek a nyelvet, hiszen hosszú évek óta csak magyarul beszélnek. Nyelvszigeteik vannak még, ahol pontosan tudjuk, amikor ez a közösség beszélt, akkor a romaninak egy úgynevezett kárpáti cigány dialektusát beszélték. Két ilyen nyelvszigetről biztosan tudunk, az egyik Mohács mellett Versenden van, ahol muzsikus cigányok beszélnek, valamint Csobánkán, ahol szekkovácsok beszélik ezt az úgynevezett kárpáti cigány dialektus, de biztos, hogy az országban vannak még más nyelvszigetek, csak nyelvhasználati kutatások nem folytak ott. A másik viszonylag nagyobb csoport, a magyarországi cigányok kb. 20-21%-át teszik ki, az úgynevezett olá cigányok. Ők azok, akik az ind eredetű romani nyelvet beszélik, és ennek a romani nyelvnek Magyarországon sok-sok dialektusa van. Egészen pontosan nem tudjuk, hogy mennyi. Valamikor az 1900-as évek derekán Erdős Kamil volt az, aki elsőként próbálta a magyarországi olá cigányok foglalkozásait feltérképezni, és emellett találta meg ezeket a különböző dialektusokat, akkor körülbelül 13-at talált. Azóta itt is azért sok-sok változás történt, hiszen ezek a hagyományos foglalkozások nagy része megszűnt. Egy biztos, hogy ma Magyarországon a legtöbbek által beszélt romani dialektus az úgynevezett lovári. Nagyon sokan ezt önálló nyelvként gondolják, de valójában nem az, csak egy nyelvjárása ennek a romani nyelvnek. Az ő helyzetük valamivel jobb, sőt a három cigánycsoport közül a legjobb, hiszen azt szoktuk mondani, hogy itt még mind a három generációban, a nagyszülők, szülők, gyerekek generációjában megtalálható a nyelvhasználat, tehát beszélik a nyelvet, nyilván a nyelvcsere azért már itt is felütötte a fejét. A harmadik csoport, ez a kisebbség a kisebbségben, az úgynevezett beások közössége, akik döntően a Dél-Dunántúlon, Csomolytoln, az Alabaranya megyében élnek, és a romanitól eltérő nyelvet, egy latin eredetű nyelvet beszélnek, ez a beás. Ez körülbelül 40-50 ezer ember nyelvét jelentette valamikor, most sajnos azt kell mondanom, hogy már csak a legidősebb generáció az, aki beszéli a nyelvet. Ez a közösség egyébként a magyarországi cigányoknak 7-8, van, aki még 9%-ot is mond, de igazán pontosan ezt sem tudjuk.
Az előadásában elmondta, hogy a Bécsi Gandhi Gimnázium létrehozásakor szembesültek azzal, hogy a tankönyvekben nagyon kevés helyen jelenik meg népismeret a cigányságról. Elmondta, hogy fontos lenne a cigányság kultúrájának megőrzése.
Tehát amikor a Gandhi Gimnázium indult 92-94-ben, akkor azzal szembesültünk, hogy a beás nyelvnek nincs írásbelisége. Tehát semmiféle írásbelisége nincs, csak egy szóbeli változatban létezik, és alapvetően az volt a kérdés, hogy miből tanítsuk ezt a nyelvet, tehát meg kell teremteni azokat a könyveket, amik alapjául szolgáltak a nyelvoktatásnak. Ezért nyúltunk a meséhez és a dalokhoz, hiszen akkor én voltam ennek az alapító csoportnak a nyelvi felelőse, úgy tetszik, négyen kezdtük el a Gandhi Gimnáziumot tervezni még 92-ben, és mivel én voltam a nyelvszakos tanár, ezért az én feladatom volt a nyelvi koncepció kitalálása a pedagógiai programunkban, és ezért az egy nagy kérdés volt, hogy akkor hogyan álljak ennek a dolognak neki. Mindenképpen szerettem volna, hogy a beások által beszélt nyelvet tanítsam, és az rögzítsem, és ezért még megtalálható dalokat és meséket gyűjtöttem két éven keresztül, egyébként Kovalcsik Katalin segítségével, az elején az ő módszertani vezetésével, utána már egyedül is, ahol az összegyűjtött dalokat, meséket írtuk, és írtam le, és ez alapján próbáltam egy átírást kitalálni. Tehát amikor elhatároztuk, hogy nemzetiségi nyelveket fogunk tanítani a Gandhi Gimnáziumban, akkor a dalok és a mesék szolgáltak a beás nyelv alapjául, és azt is ki kellett találni, hogy hogyan írjuk le. Később, jóval később, 2015-ben, akkor már a romológia tanszéken tanítottam Pécsen, és vezettem is ezt a tanszéket, amikor kaptunk egy felkérést az EMMI-től, hogy nézzük meg, hogy az akkori fejlesztés alatt álló közismereti tankönyvekben a cigány kultúra hogyan reprezentálódik, hogyan jelenik meg, és bizony akkor szembesültünk azzal a képpel, hogy a tankönyvek kétharmad részében egy szó nem esik a magyarországi legnagyobb nemzetiségről, a cigányokról, és abban a fennmaradó egyharmad részben is nagyon sűrűn találkoztunk rendkívül előítéletes tartalommal, és időnként jobban szerettük volna, ha ott sincs semmi. De sajnos ez a kép nagyon nem változott a mai napig sem.
Bicó Gábor előadásában hallhattuk, ahogy a kutatás érdeklődését felkeltette a cigány nyelv, a cigány mesék. Professzor asszonytól szeretném megkérdezni, hogy mostanra ez ellankadni látszik?
Bizonyára nem lankad, talán nem olyan széles körben ismertek ezek a kutatások, és én azt gondolom, hogy kevés olyan cigány kutató van, aki részese ezeknek a kutatásoknak. Kérdés, hogy ezek a publikációk mennyire elérhetők, mennyire ismertek, és egyáltalán az ismeretterjesztés mint olyan, milyen szinten valósul meg, mert lehet, hogy vannak tudományos kutatások, de azok nem biztos, hogy eljutnak. Tehát egészen egyszerűen én azt gondolom, hogy amíg úgy van szó rólunk, hogy mi nem vagyunk jelen, addig nem biztos, hogy széles körben válik ismerté minden olyan kutatás, minden olyan ismeret, amit rólunk szereznek. Tehát nyilván sokkal jobb, hogyha mi is részesei vagyunk ezeknek a kutatásoknak, azt gondolom.
Nem csak Pécsen vált ismerté, és elismerté a Gandhi Gimnázium, hanem országszerte. Miben látja a sikerét a Gandhi Gimnázium elindításának?
Lehet, hogy meglepő, de azt gondolom, hogy a siker az, hogy egyáltalán még 30 év után is él és létezik. 92-ben persze mi hosszú távon terveztük, de azért azt is szeretném elmondani, hogy azért jött létre az a Gandhi Alapítvány, mert azt gondoltuk, hogy regionálisan az országban több helyen lesz. Tehát, hogy ne kelljen egy miskolci gyereknek Pécsre járni gimnáziumba, hanem legyen Miskolc környéken is, meg legyen Szombathelyen, meg legyen az Alföldön is. Most ehhez képest látszik, hogy egy ilyen gimnázium létrehozása nem is feltétlen pénzkérdés, hanem olyan humán erőkérdése, amelyik elhivatott, akinek szívügye, hogy egy ilyen kezdeményezés ne csak elinduljon, hanem hosszú távon is életben tudjon maradni. Úgy tűnik, hogy Pécsen meg volt ez a humán munkaerő, bár nyilván, mint új intézmény, egy csomó gyerekbetegségen keresztül ment, ennek ellenére állja a sarat, és évente sok-sok diák érettségizik, és azt gondolom, hogy az a hiányzó középosztály, ami ma Magyarországon legkevésbé pont ennél a nemzetiségnél van meg, azért elindult ezen az úton. Nem mondom, hogy már nagyon erős, de az, hogy van, és az, hogy minden évben az ott érettségiző gyerekek közül nagyon sokan kerülnek a felsőoktatási intézményekbe, diplomát szereznek. Az oktatás, ugye ez egy hosszú távon befektetés, és csak később hoz eredményt, de én azt gondolom, hogy már most látszott. Még hogyha csak személyes életutakban is, de vannak eredményei.
A konferencián hallhattunk beás nyelven mesemondást, amely elérhető az interneten, és láthattuk azokat a megjelent könyveket is, amelyek kétnyelvűek. Azt szeretném kérni professzor asszonytól, hívjuk fel erre a kedves rádió hallgatók figyelmét.
Nagyon szívesen beszélek róluk, egyrészt, mert szinte mindegyiknek szerzője is voltam, vagy legalábbis tanítványaimmal együtt végeztem. A legelején, ahogy említettem, itt döntően dalos könyveket és mesekönyveket alkottunk, hiszen ez volt a leggyorsabban elérhető műfaj számunkra. Később születtek meg azok a nyelvkönyvek és szótárak, amik egyébként a kaposvári, akkor még Csokonai Vitéz Mihály tanítóképző főiskola kiadásában jelentek meg, és a mai napig elérhetők. Emellett pont a Pécsi Gandhi Gimnázium fenntartó intézménye a NEROK kezdeményezésére indult meg egy tankönyvcsaládnak a létrehozása, amely már nem csak a nyelv tanításához, és nem csak a beás nyelv, hanem a romani nyelv tanításához is rendelt és készítettünk könyveket, hanem a népismeret oktatásához is, hiszen ez is egy nagyon fontos területe, és talán többek által fontos, hiszen nem feltétlen szeretnének mindenhol nyelvet tanulni, különösen nem azokban a közösségekben, ahol már több generáció óta nincsen nyelvhasználat, de azért ennek a népcsoportnak a kultúrája, a hagyománya, az értékei mindenki számára érdekesek lehetnek, és azért gondoljuk végig, hogy mi magunk a köznevelésben mit tanultunk a cigányokról. A cigányok ugyanezt tanulták magukról, tehát nekünk nincsenek olyan ismereteink és tudásunk az értékünkről, ami az identitásunkat még inkább erősíteni, ezért én iszonyatosan fontosnak tartom, hogy akkor legalább az oktatásban tegyünk meg mindent, vagy legyenek olyan ismerethordozóink, amikből ha az oktatásban nem, akkor legalább fakultatív úton hozzá lehessen jutni.
Személy szerint miért fontos önnek a beás nyelv tanítása? Szótárt is szerkesztett ehhez többek között.
Egyrészt azért, mert én magam is ebből a közösségből vagyok. Tehát nekem ez nem egyszerűen csak a munkám. Egyébként nem ez a munkám, hiszen egy magyar-orosz pedagógia szakos alkalmazott nyelvész vagyok, de hogy ez a hobbim is, és azt gondolom, hogy iszonyatosan fontos, nem csak nekem, és most már egyre inkább azt látom, hogy a közösségem tagjainak is nagyon fontos, hogy én ezt a munkát folytassam, hogy csináljam, és hát szeretném mindig a tanítványaimat is bevonni, úgyhogy számos olyan munkám van, amit a hallgatóimmal együtt végeztem, és 5-6 olyan mondókás könyvünk van például, ahol próbálom őket bevezetni abba, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet folytatni, hiszen nem tudom megakadályozni, sajnos nincsenek illúzióim a nyelvcserét, de legalább lassítani tudom, és ehhez szeretném azt a fészekaljat kinevelni, akik ezt a munkát folytatni tudják.
Kedves hallgatóink, dr. Bicó Gáborral, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar társadalomtudományi tanszék, tanszékvezető egyetemi tanárával, valamint dr. Orsós Annával, a MATE Kaposvár gyermeknevelési tanszék egyetemi docensével, a Cigány népmesék a közművelődésben című konferencián rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ha eltévedsz, és sötét az út, leszek veled, ha fáj a múlt. Mikor a fagyos szél az arcodba fúj, és akkor is, ha a sorsunk lesújt. Együtt az úton bármerre visz,
közös az álom, és közös a hit. Egy szívvel dobban, együtt halad. Köztünk nem voltak, s nem is lesznek falak. Ha jön a vihar, és elragad a szél, mi együtt maradunk, mert erősebb a cél. Nincs olyan, ami elsodorhat, ha mellettem állsz, a világ szabad. Nevetve lépünk, és bármerre futunk, az út végén mindig együtt vagyunk. Együtt az úton bármerre víz, közös az álom és közös a hit. Egy szívvel dobban, együtt halad. Köztünk nem voltak, s nem is lesznek falak. Ha jön a vihar, mert az életben az a legnagyobb kincs, ha van, ki melletted marad, történjen bármi is. Együtt az úton, amit csak lehet, a barátságunk soha nem érhet véget.
Már is a pálcáért nyúl. a lélektanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok, hálás vagyok, ha sok-sok tudást átadtatok. S bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok, mégis pálcáért nyúl az élettanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik új, a bölcs ember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után? Reggel még hasonlítok rám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. A kultikus étkezésről próbáltunk elmélkedni az elmúlt alkalommal, és próbáltuk felidézni, hogy Jézus eukarisztiája, hálaadása elővételezi a kereszt áldozatot. Ezt azzal folytatja a könyvünk, hogy fölidéz ez egy ószövetségi eseményt és egy ószövetségi alakot, amelyet Jézus tulajdonképpen magára alkalmaz majd. Így szól erről a könyvünk, Ábrahám idejében, Krisztus előtt a 19. században élt egy Melkizedek nevű sálemi király, aki kenyeret és bort hozott, és megáldotta Ábrahámot, a fölséges Isten, szó szerint, a legfölsőbb Isten nevében. Ábrahám pedig elismerte őt papnak azzal, hogy tizedet fizetett neki mindene után. Ez a pársoros beszámoló a Teremtés könyvében szerepel a 14. fejezet 18.-20. versében. Jelentéktelennek tűnik, majdnem el is felejtődik. Érdekes módon azonban egy zsoltárban újra megjelenik, a 110. zsoltár 4. versében. Így szól a zsoltáros. Megesküdött az Úr, és meg nem bánja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. A zsidókhoz írt levél ezt egyértelműen Krisztusra vonatkoztatja, amely az ószövetségi áldozatokat a kenyér és a bor köntösében megszüntetve beteljesíti a papságot. Zsidókhoz írt levél, 7. fejezet, 15. 18. verse. Megjegyzem, hogy a zsidókhoz írt levél arról elmélkedik, hogy Jézus az ószövetségi értelemben nem is lehetett volna pap, hiszen nem származik a papság törzséből, Áron törzséből. Ő nem az ószövetségi értelemben, hanem Melkizedek rendje szerinti pap. Jézus pedig, amikor az áldozatot bemutatja, átadja egyházának, ezt a magasrendű szellemi kenyér és bor áldozat hagyományt eleveníti föl és teszi örökké valóvá, amely a véres áldozat helyébe saját véres áldozatát, ugyan tartalmazó, ám vér nélküli kenyér és bor rítus tette meg, és alapította az új szövetség áldozatává. Miért a kultikus étkezést választotta Jézus az összes áldozat egybefoglalásához? A megváltó gondolkodását az étkezés logikája révén tudjuk megérteni. A táplálkozás ugyanis mindennapos cselekvés, az ember legelemibb cselekvése. Ételt veszünk magunkhoz, melyet szervezetünk lebont, s a szervezet újjáépítéséhez használja föl. Aki nem eszik, az folytonosan fogy, mert testének sejtjei nem tudnak újjáteremtődni, termelődni, s közben az ember teherbírása, élet ereje is csökken. Az étel tehát életté válik bennünk, s ez a mindennapok állandóan ismétlődő gyakorlata olyannyira, hogy önfenntartó ösztönnek nevezzük az éhséget. Az ételre szükségünk van, rá vagyunk utalva. Jézus ennyire közel akar jönni az emberekhez, hogy minden 24 óránk részese legyen. S mivel az ő kenyere megváltói áldozatát hordozza, amellyel Istenhez érhetünk el a földi vándorlásunk során, ezért kiiktathatatlanul szükségünk van erre az egyedüli ételre, amely az igazi életet táplálja bennünk. Hogyan is fogalmaz Jézus erről az eukarisztikus beszédben Kafarnaumban? Ha nem eszitek az ember fia testét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. János evangéliuma, 6. fejezet, 54. vers. Így folytatja a professzor úr azt, hogy az étel és az élet a szeretet áldozattal szükségszerű összefüggésben van, az pusztán emberi módon is ki lehet mutatni. Egész életünkben mások áldozata teszi lehetővé, hogy csillapítani tudjuk éhségünket. Először édesanyánk táplál minket, aki édesapánkkal együtt igent mondott életünkre, kellett nekik millió áldozattal együtt járó életünk. Talán egy kicsit bonyolultan fogalmazzam a professzor úr ezt, de talán érthető. Szüleink vállaltak bennünket annak ellenére, hogy rengeteg áldozattal jár, különösen életünk első szakaszában a rólunk való gondoskodás. És így folytatja, később is így van szükségünk, munkája pénzé válik, a pénzzel ételt vesznek, s mi ezt vesszük magunkhoz. Szüleink munkájáról van természetesen szó. Ők szeretetből áldozattá teszik magukat, mi pedig az ő munkájukat, energiájukat, életüket esszük meg. Ha felnövünk, s magunk is munkát végezzünk, és a pénz birtokában oda nyúlunk a kenyeres pulthoz, mozdulatunk mögött ott van számtalan ember áldozatos munkája. Azoké, akik szántottak, vetettek, arattak, őröltek, kenyeret sütöttek, akik a gépeket tervezték, csinálták, javították, stb. Az étel mögött mindig ott van a közösség tagjainak önajándékozó szeretete. Az étel mögött mindig ott van a személyes áldozat. Az étkezés tehát elemi módon közösségi aktusa az embernek. Ebbe a közösségbe akart beleépülni Jézus az ő eucharisztikus kenyerével, kifogyhatatlan erőforrása akart lenni életünknek, az Istennel való szeretett közösség távlatát, alapját és erőforrását is megadja nekünk a Szent Mise kultikus étkezésével. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.